Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a ma reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata, és ajánlom figyelmükbe a legérdekesebb és legizgalmasabb interjúinkat, összeállításainkat. Ha valakinek nem volt módja a reggeli Monitort meghallgatni, akkor ezt most megteheti. Globális konténer és hajózási raktérhiány tapasztalható a nemzetközi kereskedelemben. Szakértők szerint már a világ legforgalmasabb szingapúri kikötőjében is szokatlanul hosszú, egyhetes kirakodási idők vannak. Emögött részben a Vörös-tengeri krízis okozta afrikai kerülő út áll, mivel megnő a konténerek körforgási ideje. Szalma Botonddal, a Plimsoll ZRT vezérigazgatójával Lakatos László beszélgetett mindenről.
Néhány évvel ezelőtt a koronavírus járvány közben attól volt hangos a média, hogy kevés a konténer, hajóhiány van, és a többi, és a többi. Aztán megnyugodni látszott a dolog, és most ismét azt hallani, hogy a hajó is kevés, de még kevesebb a konténer. Miért?
Előfordultak utána járatkimaradások, azzal kezdődött, aztán ugye lelassult az egész, akkor lelassult a kikötői átmenő forgalma, hogy mondjuk a konténerek, tehát a fogadása, a tárolása, a kivitele, a visszavitele, akkor kevesebb volt ugye a járvány miatt a kamionsofőr, a darús, a kikötői dokmunkás. Most pedig ugye Isten igazából ez azért a hutiknak a támadásával kezdődött, meg a háború utáni helyzettel a Vörös-tengeren, és mára érett odáig a helyzet, hogy ismételten kevés a hajó, kevés a konténer, ugye kétféle konténer létezik, Isten igazából összesen három, ugye vannak a leasingelt konténerek, vannak a hajóstársaságok konténerei, és vannak a cégek konténerei, és ugye a forgási sebesség lecsökkent, de nincs olyan ütemben utánpótlás, tehát nem lehet egy hét alatt konténerek 10 000-100 000-ért legyártani, plusz nem is mindenki gyárt konténert, ugye ez egy drága dolog, tehát nem mindegy, mennyi konténer van egy cégnek, plusz a hajók ugye hosszabb úton mennek, hosszabb ugye egy út, kimaradnak utak, és ezzel ugye, hogy úgy mondjam, hiány keletkezik hajótérből. A hajótér az egyben konténer is, nem csak hajótérből keletkezik, hanem konténerből is van hiány. Meg lásd Szingapúr, tehát Szingapúrban igen nagy bajok vannak. Szingapúrban sosem volt a világ egyik legforgalmasabb konténer kikötője, de nem volt olyan, hogy 5-6 napig álltak hajók kirakásra, és előfordul egy hetes várakozás is. Ez nagyon hosszú.
De miért kell Szingapúrban ennyit várakozni? Azt értem, hogy a megnövekedett út miatt, tehát meg kell kerülni Afrikát, ott viharosabb is az Atlanti-óceán, tehát ott nehezebben jutnak át a hajók, emiatt kevesebb szabad konténer, hiszen úton van a legtöbb. De Szingapúrban miért nem lehet gyorsítani a lerakást, vagy kirakást, vagy az átrakást?
Mert a hátországból is hiányzik a konténer, és a hátországból nem ér vissza időbe, meg nem megy ki a hátországba időben, meg veszekszenek a konténerekért, és most az olyan, hogy lobdossák egymással a konténereket. Tehát hogy úgy mondjam, hogy mesterséges hiány lesz, ami a konténeres társaságnak azért nem rossz, mert hiszen ezzel párhuzamosan igen magasak a fuvardíjak. Tehát ismételten visszatértünk a Covid fuvardíjához lassan.
És akkor itt ezek a fuvardíjak igazából a konténer árak miatt emelkednek, vagy egyéb tényezők is emelik?
A konténer árak, meg a háborús árak, meg a kerülés, ez önnekem vannak matematikai kétségei, mert az igaz, hogy többet kell menni, de azt mindenki elfelejti mondani, hogy ekkora konténerhajónak a szolgálati csatornának az átkelése 6-800 000 dollárba került. Na azt hiszem megspórolják, ezt mindenki elfelejti levonni belőle. Meg nincsenek olyan extra biztosítási költségek, amik különben fellépnek akkor, hogyha valaki a Vörös-tenger fele megy. Egy ilyen nagyságrendű hajónál lehet 1 000 000 dollár is. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor a hajó fuvardíjakat, meg a konténer fuvardíjakat meghatározzák, hogy extra költségeik vannak, de arról elfeledkeznek mindig reálisan gondolkozni, hogy milyen spórolás van ezen. Na most hülyén hangzik, amit mondok, de aki nem megy át a Szozi csatornán, az egy ekkora nagyságrendű, egy 20 000 teus hajónál 800 000 dollár spórol egy átkelésen.
Na jó, de az Atlanti-óceán, azt hiszem erről pont önnel beszélgettem, igen, hogy az Atlanti-óceán viszont nagyon viharos, és ott veszélyesebb, lepotyoghatnak a konténerek a vihar miatt, szóval, hogy ezek plusz költségek, ez még mindig nem ér fel odáig, hogy át kell kelni a Szuezi csatornán?
Nem, ez még mindig nem. A Szuezi csatornán azért nem akarnak átkelni, mert veszélyben érzik a hajókat, és nincs az a biztosított társaság, mert meg a hajó se szeretné, hogyha kilőnék a hajóját, meg meghalnának az emberei. Tehát most azért voltak ott halálos balesetek is, voltak ott nagyon komoly robbantások, és voltak ott nagyon komoly támadások, ez már egyáltalán nem játék egy ilyen hajózás szempontjából, tehát mindenki szeretné elkerülni. Ekkor a hajónak az Atlanti-óceán ugyan a óceán, mint a Csendes-óceán, vagy a földközi tenger, mindenhol vannak rossz idők, mindenhol előfordulhatnak természetesen konténer elvesztések. pontosan a Covid időszak előtti volt az az év, amikor megötszöröződött a konténerek elvesztése a világtengereken. Ez a hajó nagyságoktól is függ, tehát nem csak a rossz időtől, most ezek nagyon szélesek ez a hajók, nagyon magasra rakodnak, és ugye a fizikában azért van egy olyan, hogy a 13. sorban már még a 65 méter szélesen rakva, teljesen más a mozgási energiája a legszélesebb konténerek, mint volt az előtt, amikor 5-tel kevesebb volt a konténersor, és 10 méterrel keskenyebb volt a hajó. Tehát ez egyszerű fizika, de ilyen létezik.
Akkor ezek szerint van egy ellenérdekeltség a konténer tulajdonosok, meg akár a hajós társaságok és a megrendelők, valamint a fuvarvállalatok között. Mi lesz ennek a megoldása? Hogyan lehet ebből kijönni? Mert úgy tűnik, hogy most igazából nem is nagyon dübörög a világkereskedelem. Mi lesz itt akkor, ha újra belódul?
Semmi baj nem lesz szerintem, mert addigra a konténertársaság utolérik magukat, előbb-utóbb a úti helyzet is megoldódik, és azt mindenki elfelejt, hogy 20 ezer hajós, 20-24 ezer teus konténerhajók tömegét adják át az idei évben, és benne vannak az orderbookba, ott vannak a, hogy úgy mondjam, a soron, készülnek, váltanak le hajókat, és rengeteg új építős hajó lép be, és nem selejteznek hajókat, ezt azzal lehet kivédeni például. Tehát valaki, aki leselejtezni a hajóját, egy olyan fuar piacnál mondjuk, hogy 3 ezer dollár egy konténer a távon keletről Európában, és egyszer csak 10 ezer lesz, akkor az azt jelenti, hogy az illető nem selejtezi le a hajóját. Mert rentálibe se tudja fenntartani.
És egyébként ezeket a konténereket a hajókkal együtt gyártják, tehát amikor átadnak egy új hajót, akkor átadnak vele egy rakat új konténert is?
Nem, csak éppen a kapacitás megnő. Tehát azok a konténerek, amiket most nincs, aki elvigye, mert nem lépett be a hajó, azokat föl tudják tenni hajóra.
Tehát ugye ez a kettő együtt működik, akkor ezek szerint nem csupán a konténer hiányzik, hanem az a hajó is, amire föl lehet pakolni.
Így van. Persze, tehát hajótér hiány is van, nem csak konténer hiány. Egyébként a konténertársaságok azért hagynak ki utakat, mert egy nem tudná megcsinálni, kettő szemben is felvedik az árakat, de soha nem fogják elismerni. Emlékezzünk, hogy a konténertársaságok annyi pénzt kerestek a Covid időszakra, mint előtte 50 év alatt, akkor egy év alatt. Tehát az olyan ebittájuk volt, ami a háromszoros a magyar GDP-nek, a legnagyobb 10 konténertársaságnak.
De akkor úgy tűnik, hogy ennek nem lesz megoldása, mert a profitot senki nem hagyja ott szívesen.
De lesz megoldás, mert azért visszament ez a díj. Tehát elértük a 10 ezer dollárt, aztán visszament 2500-re, meg 2000-re. Most újra elérjük a 10 ezer dollárt, újra vissza fog menni. Piac, hát hogy önnek sok málmája van, megpróbálhatja eladni 6000 forintig kilo, hát, hogyha nem veszik a piacon, de 3500-re már megveszik, a 3500-re az összeset el fogja adni. De amíg 6000-t is adnak, épp pedig 6000-re fogja adni a málmát.
Ezek szerint nincs is probléma, tehát ez önmagában egy ilyen felfújt lufi?
Egy része igen. Egy része, én úgy szoktam, hogy hisztéria. És a hisztéria az rossz tanács. És akinek meg kell a pulóver karácsony előtt, meg kell a karácsonyfaizdó, vagy kell a legújabb cipő nyáron, vagy kell a gumipapucs, nem tudom, júniusban, az olasz rivéren, az meg bármi árat megad azért, hogy megjön a papucs.
Megtorpant a kereslet az ingatlan piacon, amiről az eladók egyelőre nem vesznek tudomást, 5-10, sőt néha 30%-os túlárazásokat is tapasztalnak az ingatlan kereskedők. Júniusban visszaesett az adásvételi tranzakciók száma, aminek egyik oka, hogy megszűnt a jelzálog hitelek kamatplafonja, és vannak bankok, amelyek azonnal kismértékben emeltek a kamatokon. Balla Frigyessel, a Balla ingatlan operatív igazgatójával, szintén Lakatos László beszélgetett.
Korábban beszéltünk arról, hogy némi fellendülés tapasztalható volt az ingatlan piacon, de most, mintha ez fékeződne. Rosszul látom én ezt?
Jól látod. Az elmúlt fél évünknek az íve most május után egy kicsit megtörni látszik. Egészen májusig egyébként nagyjából úgy láttuk, hogy a tranzakció számok és a keresések is emelkedő trendet követnek, viszont most júniusban volt valamekkora megbicsaklás, ezt kettő dolognak tudjuk be. Nyilván minden évben nagyjából ez a nyári szakasz, a június, július, augusztus, nagy részben már a szabadságolásokról szól, nagyon sok ügyféltől, eladótól is, meg vevőtől is halljuk azt, hogy nyilván halasztuk el, vagy esetleg mondjuk toljunk rajta valamennyit, hiszen most a szabadság az első, de mondjuk ebben nincsen újdonság, nyilván aki az ingatlan piacon dolgozik, azt tudja, hogy minden évben erre számítani lehet. A másik viszont, ami fékezte valamelyest a piacot, az az, hogy a tavalyi év végén megkérdezett kamatplafonnak vége lett. Ez a kamatplafon ugye azt biztosította, hogy 7,3%-nál nem fognak többet kérni a bankok a jelzálog hitelekért. Jelentősen nem nőttek az ingatlan hitelek, viszont az kijelenthető, hogy most a csökkenés az megállt, és volt olyan bank is egyébként, aki valamelyest emelt, úgyhogy a jelzálog hitelezésnek a kamata most megtorpan. Ez nyilván ez a kettő együtt már érezteti a hatását az ingatlanpiacon, és azt tapasztaltuk, hogy júniusban kevesebb tranzakció zajlott le, mint az azt megelőző néhány hónapban.
Ugye, ha az ember így logikusan végig gondolja, egy olyan piacon, ahol nem nagyon mozdulnak a lakások, vagy csak nagyon lassan, és az az elmúlt hónapokban azért elmondható volt, hogy a pezsdülés is arról szólt, hogy a legjavát kezdték el kiszemezgetni a vevők a piacon lévő lakásoknak, tehát hogy nem mozdulnak túl gyorsan a lakások. Ez az árakra volt bármilyen hatással is? Tehát történt egy árcsökkenés?
Hát a magyar ingatlanpiac az tapasztalatunk szerint úgy működik, hogy a tulajdonosok a médiából azonnal meghallják a jó híreket, és valahogy késleltetve hallják meg a rossz híreket. Tehát, hogyha mondjuk hónapokon keresztül az jön a médiából, hogy emelkednek a tranzakciószámok, jobban megy az ingatlanpiac, mint mondjuk korábban egy éve, akkor a tulajdonosok ezt úgy veszik, hogy emelniük kell az ingatlanuk árán, és nyilván felkeresik a kollégáinkat, megkérik, hogy tegyünk rá az ingatlan 5%-ot, 10%-ot, attól függ, hogy nagyjából, hogyha megnézik a többi ingatlanhoz képest, hogy hol tart az ingatlanok, valamelyest úgy gondolják, hogy itt az ideje, hogy emeljenek. Fordítva viszont olyan, mintha késleltetetten történne mindez, legalább fél évnek el kell telnie, fél évnyi negatív hír után jutnak el talán a tulajdonosok oda, hogy valamelyest akkor csökkenteni kellene az áron. És valószínűleg ugye most 2024-ben ez történhetett, hogy a tulajdonosok, mivel látták, hogy jobban megy az ingatlanpiac, elkezdtek emelni az áron. Viszont, ahogy mondtam, most elkezdett megtorpanni a kereslet az elmúlt mondjuk egy-másfél hónapban. Ennek köszönhetően elkezdenek elszakadni egymástól a hirdetési árak, meg a keresleti árak.
És körülbelül mekkora eltérés lehet a vágyott ár, vagy az ügyfelek által elképzelt árak és a valós piaci ár között? Persze tudom, hogy nem lehet ezt általánosságban megmondani, de nagyjából tolig mit tapasztaltok a piacon?
A kollégáinknak elég eltérő tapasztalataik vannak, attól függően, ugye, hogy Budapest vagy az agglomeráció melyik területén dolgoznak. A nagy átlag az azt gondolom, hogy ilyen 5-10% körül mozog, de vannak extrém példák is. Volt olyan kolléga, aki 30%-os eltérést is tapasztalt. De összességében azt gondolom, hogy nagyjából 5-10% lehet az eltérés a kereslet és a kínálati árak között.
Hát tulajdonképpen ez maga az alkú mértéke, nem? Vagy ennél nagyobb alkuk is létrejöhetnek mostanában?
Ennél nagyobb alkú is létrejöhet. Ugye attól függ, hogy milyen ingatlanról beszélünk, a családi házaknál ennél akár nagyobb is elképzelhető, hogy olyan 15%, míg a kisebb alapterületi ingatlanoknál, és mondjuk a tömegingatlanoknál, paneleknél, ott viszont ennél szerényebb szokott lenni, általában 3 és maximum 5%.
Akkor nem lehet, hogy az eladók azt gondolják, hogy ennyivel túlárazzák, és akkor benne van az alkú lehetősége. Egyáltalán, de hogy látod, hogyan érdemes hirdetni egy lakást? Az árán, vagy akár még az alatt, mondván, hogy ez az ára, és ebből nincs alkú, vagy hagyni kell ezt az 5-10%-nyi alkú lehetőséget, és akkor jól érzi magát a vevő. Szerinted melyik vezet gyors eladáshoz?
Ugye attól függ, hogy az ügyfeleknek mi a legfontosabb szempontjuk. Van olyan ügyfél, aki nagyon gyorsan szeretné eladni az ingatlanát, hogyha valaki gyorsan akarja adni, akkor azt javaslom, hogy mindenképpen reális árhoz nagyon közel hirdesse meg az ingatlanát. Ott szerintem 3%-os túlárazás még beleférhet, ugyanis egy 3%-os túlárazásra el fogja érni a piacon akkor a legkomolyabb érdeklődőket. Egy 10%-os túlárazás valószínűleg a komolytalan érdeklődőket fogja oda vonzani. Ugyanis a 10%-kal túlárazott ingatlanoknak olyan érdeklődők is ki fognak jönni, akik nem feltétlenül ingatlant akarnak vásárolni, elképzelhető, hogy csak mondjuk arra kíváncsiak, hogy az ő lakását akkor mennyire tudná eladni, és nem feltétlenül a komoly vételi szándékkal rendelkező vevőket fogja elérni. Hogyha viszont valakinek az lenne a terve, hogy szeretné megkapni azt a pénzt, ami neki mindenképpen szükséges, és mondjuk neki nem fontos az, hogy rövid határidővel meglegyen, akkor ott akár 5%-ot, vagy esetleg 6%-ot, 7%-ot is el tudok képzelni túlárazásban, de 10%-ot már senkinek nem javasolnék, mert a 10%-os túlárazással az ingatlanunk valószínűleg nem fogja elérni a komoly vételi szándékkal rendelkező vevőket, és nem feltétlenül a saját kategóriájában kezd el versenyezni az ingatlan. Itt arra gondolok például, hogyha mondjuk 10%-kal túlárazunk egy ingatlant, akkor az lehet, hogy mondjuk a kerületnek egy jobb részével kezd el versenyezni, vagy esetleg mondjuk a 10%-ban még az is benne lehet, hogy akár egy erkély és vagy egy félszobában nagyobb ingatlannal kezd el versenyezni, és ott nem állja meg a versenyt.
És mi a helyzet azokkal a példákkal, amiket te is említettél, hogy akár 30%-kal is túláraznak bizonyos ingatlanokat, ott egyáltalán nincs is érdeklődés?
A 30%-kal túlárazott ingatlanok esetében nagy valószínűség szerint az a helyzet, hogy olyan ingatlanokat árulnak a tulajdonosok, amik nagyon nehéz összehasonlítani a többivel. Ilyenek például ugye a család családi házat. És ilyen esetben a tulajdonosok nem azt nézik egyébként, hogy mondjuk a piacon milyen hasonlók vannak, hanem azt nézik, hogy mondjuk az elmúlt 10-20 évben mennyit költött az ingatlanra, vagy esetleg azt nézik, hogy neki mennyi pénzre lenne szüksége a továbblépéshez. Hogyha egy tulajdonos ezeket a szempontokat tartja a fenn előtt, nem pedig a piaci árhoz viszonyítja az ingatlanokat, akkor azzal fog szembesülni, hogyha megkérdez 30%-kal túlárazva egy ingatlan, akkor valószínűleg csak az ingatlanosok fognak jelentkezni, akik esetleg mondjuk szeretnének megbízást kapni, de egészen biztos vagyok benne, hogy komoly vételi szándékkal rendelkező vevő nem fog rá jelentkezni.
És akkor ezt akár hónapokig el se lehet adni, vagy eljön az a pillanat, amikor azon az áron el tudja adni?
Hát itt kettő dolog történhet szerintem. Az egyik, hogyha a tulajdonosnak szerencséje van, és mondjuk egy emelkedő piaci árral találkozik, akkor elképzelhető, hogy fél év, egy év múlva a piac valamelyest utolérje az ő ingatlanát, és akkor már nem 30%-kal, hanem csak mondjuk 10-15%-kal lesz túlárazva, amikor már nem annyira jelentős a különbség. A másik opció pedig az, hogy a tulajdonos mégiscsak valamilyen külső sürgető tényező arra ösztönzi, hogy engedjen valamennyit az ingatlannak az árából, és így már vonzó lesz a ügyfelek szemében, úgyhogy ezt a két opciót tudom elképzelni.
A kamat plafon megszüntetését követően 0,5%-kal emelte lakáshitel kamatait az OTP a hónap elejétől. Az MBH bank személyi kölcsönei viszont olcsóbbak lettek, a jelenlegi hitelkamatok egyre inkább tükrözik a visszafizetési kockázatokat. Az éveleje óta érzékelhető a lakáshitelpiac élénkülése, amit jelentősen doppingol a CSOK Plusz megjelenése is. A bank 360.hu vezető szerkesztőjével, Tóth Leventével Németh László beszélgetett.
Változások történtek a hazai hitelezési piacon. Mik a részletek?
Július elején két nagy bank is változtatott a kamatain. Az egyik az OTP volt, amely egy általános kamatemelést hajtott végre a lakáshiteleknél. Ennek a hátterében az áll, hogy a bankok június végéig vállalták, illetve a kormány június végéig kérte azt, hogy a önkéntes kamatplafont tartsák be. Ez egy 7,3-es THM-be teljes hiteldíj mutatóba maximalizálta azt az értéket, amennyit elkérhettek a bankok a lakáshitelekért. Most viszont az OTP az új július 1-i lépésével már e fölé ment. Eltérő mértékben, nagyjából 0,5%-os mértékben változtatott a kamatain, de ennek következtében ezek a kamatok már a június 30-áig élő kamatplafon felettiek, tehát a THM az 7,3% fölé kerül. Annyit érdemes még azért tudni, hogy a piacon már voltak eddig is olyan bankok, amelyek bizonyos lakáshitel ajánlataikban már 7,3 fölé mentek, de ezek jellemzően az ajánlatoknak egy kisebb részét érintették olyan adósokat, amelyeknél alacsonyabb volt a jövedelem, és az OTP-nél is az látszik, hogy most az emelésnél az alacsonyabb jövedelműeknél egy magasabb kamat van, még a magasabb jövedelműeknél, pláne akár 1 millió forint fölötti jövedelmet igazolóknál pedig egy alacsonyabb kamat. Ez általános egyébként a bankoknál ez a gyakorlat, hogy minél jobb adós valaki, minél magasabb jövedelmet igazol például, vagy minél több feltételt vállal, annál jobb kamatot tud elérni. Csak ez a kamatplafon idején, ez ugye tavaly októbertől mostanáig van, ezek a különbségek vagy megszűntek, vagy nagyon összeszűkültek. Most az várható, hogy lényegében visszaáll az a korábbi banki rend, amiben viszonylag jelentős kamatkülönbséggel különböztetik meg a jó adóst vagy a rossz adóst, vagy inkább fogalmazunk így, hogy a kockázatosabb adóst és a magasabb jövedelmi adóst. Most a nagy kérdés az OTP lépése után, hogy a többi bank hogyan reagál, hiszen egyelőre más bank nem nyúlt a lakáshitel kamatokhoz július 1-én, de ebből nem következik, hogy akár hónap után vagy a hó közepén ne változtatta a kamatokon. Mindegyik bankot szorítja az a helyzet most, és ezt már többször is elmondták, hogy mivel azok a referencia kamatok, amelyek alapján itt megállapítják a lakáshitelek kamatait, azok megemelkedtek, és viszonylag magas szinten is vannak. Így most ők lényegében több bank is alacsonyabb kamatot kínál a lakáshiteleknél, mint amekkora a hosszú távú referencia kamat. Praktikusan azt is mondhatjuk, hogy a bank veszít ezen, a gyakorlatban azért természetesen nem, de minden esetre egy ilyen ökölszabály, hogy a referencia kamat az az alapkamat, amihez jön még a kamatfelár, és így alakul ki a lakáshitelek tényleges kamata. Tehát várható az, hogy több bank is, most, hogy már az önképes kamatplafont nem kell vállalniuk, följebb tolja a lakáshiteleknek a kamatát. Természetesen nem mindegy, hogy valaki mondjuk 6,5-ről lép egy 7%-os THM-re, vagy egy 7,3-ról lép 7,8-ra. Most még július elején a piacon bőven vannak olyan lakáshitelek, amelyeknek a THM-je az 7% alatti.
Milyennek ítélhető most a hitelezési piac? Elégedettek a bankok?
Úgy tűnik, hogy évelejétől beindult egyértelműen a lakáshitelezés, aminek az egyik oka éppen az volt, hogy jelentősen csökkentek a kamatok, mondjuk a korábbi nagyon magas szinthez képest. Tehát az látszott, hogy ez a 7% körüli 6,5-7%-os THM-es lakáshitel azért már olyanokat is újra a piacra hoz, akik a 10% körül THM-ek idején inkább azt mondták, hogy nem vesznek föl hitelt. Doppingolta a piacot a Csok Plusz is, hiszen ez évelején januártól indult el, és viszonylag az érdeklődés iránta. A Csoknál is látszott, ez a Csok Plusznál is azért lehet így, hogy vannak olyanok, akik a Csok Plusz mellé még fölvesznek piaci lakáshitelt is, mert így tudják együttesen egy drágább lakásnál vagy háznál összerakni azt a pénzt, amiért meg tudják vásárolni, vagy fel tudják építeni. Élénkülő lakáshitelpiac van, és egyébként ez is befolyásolhatja a bankokat, hiszen hogyha látják, hogy van egy viszonylag nagy kereslet, bátrabban mozdulhatnak valamennyit fölfelé. Természetesen itt megvan a kockázat is, hogy vajon hol van az a THM, hol van az a hitelköltség, amennyit mernek, akarnak vállalni hitelezők, és mi az a szint, amikor újra azt mondja egy kölcsönfelvevő, hogy hát az drága annyiért, most akkor inkább nem lesz lakást.
Önök az elmúlt percekben a ma reggeli Monitor legérdekesebb és legfrissebb híreit, interjúit, beszélgetéseit hallhatták. Ajánlom figyelmükbe a ma délutáni 17 órakor kezdődő délutáni monitorunkat, amely szintén friss hírekkel és bejátszásokkal jelentkezik, és természetesen holnap reggel ismét jelentkezik a reggeli monitor, méghozzá 7:30-tól. Én megköszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.